Január 12-én, vasárnap reggel szókimondó poszt jelent meg egy kaposvári diszkó a Park 74 Facebook oldalán.
Kedves vendégeink! A mai naptól nem áll módunkban török vendégeket beengedni a diszkóba. Mivel sorozatosan molesztálják a vendégeket, és rendszeresen ki kell tenni többeket is, így amellett döntöttünk, hogy megelőzzük a további problémákat. Több hasonló visszajelzés is érkezett már hozzánk a városból, és saját magunk is tapasztaljuk sajnos, hogy viselkedni nem tudnak.
Hogy biztosan eljusson a címzettekhez, törökül is kiírták ugyanezt a szöveget. Később kifejezetten a nők védelmére hivatkoztak, a klub jogi képviselője pedig jött-ment vendégmunkásokat emlegetett.
Többször panaszkodtak a vendégek, jöttek oda a portához is, hogy bizony őket követik, fogdossák.
A hely jogi képviselője szerint tavasz óta éri inzultus a diszkó vendégeit, éppen ezért döntöttek úgy, hogy nem engedik be a renitens török munkásokat.
Többször volt már konfliktus, szombat éjszaka ez odáig fajult, hogy a DJ pultba bemászva az alkalmazottak elmondása szerint egy nagy darab török srác erőszakosan lépett fel a DJ-vel szemben.
Takács Rihárddal mi is szívesen beszélgettünk volna, de miután végig söpört a sajtón a hír, már nem akart újabb interjút adni. Az ügyben megszólalt a Magyar Helsinki Bizottság is, akik támogatják, ha egy szórakozó hely védi a nőket, viszont törvénysértőnek tartják, ha kitiltanak egy teljes népcsoportot. A Hír TV riportja szerint a klub aztán finomította a tiltást, ami így már csak a rendbontókra vonatkozik, de a Facebookon ennek semmi nyoma, és az eredeti posztot sem módosították. Görbe Péter kollégám a hétvégén Kaposváron járt, és interjút készített egy fiatal nővel, aki elmondta, mit tapasztalt a diszkóban.
Egy idősebb bajszos, 50-60 körül ilyen édesapám korabeli úr megfogta a kezemet. Magához húzott, akkor ugye én elhúztam a kezemet, visszafordultam a barátnőmhöz, megfogta a derekamat, hátra húzott, és egy fiatal, 20 év körüli srác lépett oda, és ő lökte, vagy mondta neki, hogy menjen, hagyjon minket békén, mert hogy vele vagyunk. Visszajött az úr, de már több fiatal férfival, ilyen 30-as pasikkal, és akkor úgy táncoltak, hogy hozzánk tudjanak érni, hogy meg tudjanak fogni. Ezen kívül még nyáron volt egy eset, van itt Kaposváron egy kocsmasor, és ott álltak bent ilyen nagy bokros részen, és füttyögtek, kiabálták, hogy bébi, meg törökül, meg nem tudom. Így szórakozó helyen nekem ez volt az egyetlen ilyen atrocitásom, mikor pultosként dolgoztam ugye másik egységben, akkor azért, tehát mindig előfordultak keményre, itták magukat a nagyon harcias pasik, és akkor összevesztek egy lányon, vagy valamit, tehát ez szerintem amióta buliba buli, mindig történik ilyen, de nem az, hogy folyamatosan egy embernek, vagy egy társaságnak a problémája, és ugye itt most ez okozta a gondot, hogy hát ugye ővelük volt folyamatosan többször előforduló probléma.
De hogy kerülnek egyáltalán török vendégmunkások Kaposvárra?
Lerakták az alapkövét a világ egyik legnagyobb üveggyártója, a török Şişecam legújabb üzemének.
A beruházás 85 milliárd forintos, 85 milliárd forintos. Ez Magyarország történetének legnagyobb török vállalati beruházása eddig.
A 2022-es alapkőletételen nem csak Szijjártó Péter szólalt fel, hanem a térség parlamenti képviselője, Gelencsér Attila is.
Én nem felejtem el, amikor Szijjártó Péter miniszter úr épp a bársonyszékben a parlamenti patkóban ült, és oda bátorkodtam menni mellé, és azt mondtam neki, hogy Péter, ez lenne a kaposváriak vágya.
Tavaly augusztusban aztán a Somogy megyei hírportál közölt riportot az építkezésről. Ebben a projektmenedzser azt mondta, hogy főleg speciális építőfeladatokra hoztak vendégmunkásokat, amikre nem találtak magyar dolgozókat. De állítása szerint a munkások többsége így is magyar. 3 évvel az alapkőletétel után a tervek szerint idén indul meg a termelés az üveggyárban. Mai podcastunk első vendége Kovács András, a Menedék Egyesület igazgatója, akivel arról beszélgetek, hogy miért törvényszerű, hogy egyre több ilyen konfliktus lesz ebben az országban, és mégis, hogyan lehetne elkerülni őket. Én Szurovec Szilős vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Adja magát egy reakció, hogy nem oké kollektíve kitiltani egy egész nemzetiséget egy diszkóból, de közben egyébként az meg nyilván érthető, hogy a diszkó valamit tenni akart, amivel megnyugtatja a saját vendégeit. Szerinted mi lett volna a lehető legjobb eljárás, ami a helyieket is megnyugtatja, de nem is kirekesztő a külföldiekkel szemben?
Most nyilván el lehet mondani erre egy tankönyvi receptet, hogy hogyan lehet ilyen típusú interetnikus közösségi konfliktusokat kezelni, de gyakorlatilag minden ilyen konfliktus kezelésben alapvető szempont az, hogy legyenek megfelelő felek. És ennél az egész vendégmunkás sztorinál is azért ez a dallam, ez ismerős a korábbi problémákból is. Itt valahogy mindig úgy hangzik a dolog, hogy így nem világos, hogy ki a felelős azért, hogy ezek az emberek megjelentek a városban. Tehát kinek a dolga egész konkrétan. Tehát itt van egy helyi település, nyilván ebben a helyi településben van egy működő gazdaság, ennek vannak szereplői, vélhetően a gazdaság szereplői azok, akik érdekeltek abban, hogy a vendégmunkások megjelenjenek minél nagyobb számban, és közben van egy helyi közösség, ennek a helyi közösségnek vannak vezetői, képviselői. És nekem például ez már kapásból egy kérdés, hogy történt-e itt bármi párbeszéd a felek között. Tehát, hogyha van párbeszéd, hogyha részben látszik az, hogy ki kicsoda, ki mit képvisel, hogyha a helyi lakosság ebbe kezdettől fogva partnerként be van vonva, mondjuk legalább azon a szinten, hogy tud erről a dologról, hogy valami minimális tájékoztatást kap arról, hogy kik fognak ide érkezni, nagy Isten, ezt még valamilyen pozitív színben feltüntetve a helyi önkormányzati labban, mondjuk a odaérkező vendégmunkások országáról, kultúrájáról, bármiről megjelenik valami tudósítás, később megjelenik egy portré, egy olyan vendégmunkásról, aki imád abban a városban lakni, és vagy lenni csak, és hasonlók, akkor ugye már eleve ez keretezve van, de mondjuk ennek nyilván ez ennek az ilyen szoftabb közösségépítő része. Ami meg a hardcore-abb része az, hogy van-e, volt-e bárki, akihez mondjuk fordulni lehetett panasszal a tekintetben, hogy például az ott elszállásolt vendégmunkások kifogásolható módon viselkednek. Ugye ez is egy fontos sztori itt, hogy a rendőrség nagyon hamar sietett megerősíteni azt, hogy nem történt semmi formális, igen, konfliktus. Nem volt jogsértés, nem volt szabálysértés, nem kellett intézkedni.
Azt mondták, hogy semmi következménye nincs igazából a vendégmunkások ellenétének, közbiztonsági szempontból.
Persze.
De és hát ebben ugye, az ügyben meg nem volt bejelentés.
Hát hogy, de hát ugye, mint egy szórakozóhelyi dinamika, tehát azért, aki jár szórakozóhelyekre, az azért tudja, hogy ott nagyon sok minden történik, ami nem feltétlenül kellemes, ami még bőven innen van azon, hogy valaki rendőrt hívjon, vagy feljelentsen, vagy eljárást indítson. Például tud segíteni, hogyha mondjuk újonnan érkezettek, kapnak legalább valami minimális tájékoztatót arról, hogy egyébként hogy szoktunk bulizni mi itt, meg mik a szokások. Ezzel magam is találkozom sokat, akár a Menedék Egyesület munkáján keresztül, hogy sokszor azért érdemes ebben eligazítani embereket, hogy mit illik, mit nem, mit szabad, mit nem, ki hogy öltözik, hogy nem öltözik, és hasonló. És hát ráadásul egy vendégmunkás léthelyzet, és ugye ez nem kell más országból jövőnek lenni, egyszerűen csak gondoljunk egy bármilyen munkásszállóra, hogy nyilván fiatal férfiak összezárva kemény fizikai munkát követően kiengednék a gőzt a hétvégén, valószínűleg bárhol a világban, bármilyen etnikum esetén nagyon hasonló helyzetek tudnak előállni.
Úgy tűnik, hogy akkor itt ezek szerint az önkormányzatnak is, meg a cégnek is lehet felelőssége. Itt ez így tágabban egyébként, hogy működne ideális esetben, hogy milyen ilyen előkészítő munka előzne meg egy ilyen vendégmunkás programnak az elindítását?
Nagyon sok esetben ezek az emberek kölcsönzött munkaerők, fogalma nincs, hogy a konkrét esetben miről van szó, tehát hogy itt nem maga a cég foglalkoztatja őket, hanem egy munkaerő kölcsönző, és akkor ők gyakorlatilag csak egy ilyen kiközvetített, kitelepített munkások itt. De ezek a cégek, ezek ugye aktívan toborozzák ezeket a munkásokat, tehát ezek szervezetten, központilag zajlanak, és ezeknél a cégeknél, egyébként a magyar munkaerő kölcsönzőknél is ott vannak ilyen emberek, akiknek kifejezetten az a feladatuk, hogy az újonnan érkező munkásokat egy kicsit beavassák abba a jogszabályi, kulturális, társadalmi kontextusba, amiben ők megérkeznek.
Tehát akkor ez valamennyire működik Magyarországon?
Igen, ez működik Magyarországon.
És jól működik? Tehát,
hát az, hogy jól működik-e vagy sem, azt nem tudni igazából, mert hogyha azt nézzük, hogy itt százezres nagyságrendben vannak külföldi munkavállalók, most ehhez képest időnként megjelenik egy ilyen ír, akkor azt mondja, hogy jól működik, hiszen nincs minden hétvégén egy ilyen szintű konfliktus. Ez mondjuk a cég oldaláról. De ugye a másik fele, ami szintén fontos, hogy a cég és a település között szerintem nagyon hasznos az, hogyha van kapcsolat, és nem egy légüres térbe érkeznek ezek az emberek. Látom ezt az ilyen kicsit ilyen okoslányosra tervezett megoldási kísérletet a magyar munkaerőpiacot illetően, tehát ez a hozzunk is, jöjjön is bevándorló, meg nem is, meg legyenek is itt migránsok, meg ne is. De nem vákumba érkeznek ezek az emberek. És egyfelől persze egy szociológiailag igaz az, hogy aki egy ilyen vendégmunkás élethelyzetben van, ő nyilván a költségeit minimalizálni akarja, a bevételét maximalizálni akarja, minél több pénzt meg akar takarítani. szállítani, haza akar vinni, amiből egyenesen következik, hogy oké, neki azt a tömegszálláson lakik. És helyenként kifejezetten jó az neki, hogyha nem tudja elverni az összes pénzét bulikba és reggeltől estig shoppingolni vagy költekezni egy-egy városban, de hát azért, hogy mondjam, a minimális jóléthez meg boldogsághoz azért alapvető funkciók szükségesek. Csak szeretne ő is cigarettát vásárolni, néha meginna egy italt, ismerkedne emberekkel, táncolná egy jót, vagy csak éppen sétálna a város utcáján és beülne egy cukrászdába, vagy beülne egy étterembe, vagy vásárolna ruhát magának. Tehát számtalan olyan felület van, ahol viszont tényleg lesz fizikai interakció. Ráadásul fordítva is igaz, hogy ezek az emberek nem csak zavaró tényezőként, meg munkaerő konkurenciaként jelennek meg, hanem megjelennek fogyasztóként is. Tehát, hogy ők pörgetik a helyi piacot. Nyilván ezeket az embereket ebbe a szórakozó helybe beengedték valamilyen, azt remélve, hogy majd ott isznak, majd ott táncolnak, jól érzik magukat, költik ott a pénzüket, tehát a konfliktus később jött. Tehát már itt jönne az, hogy el kéne, hogy induljon valami párbeszéd a beruházó cég, vagy a munkásokat meghívó cég és a helyi közösség képviselői között, hogy itt kölcsönösen mire számíthatunk.
De és akkor ez azt jelenti, hogy még az előtt, hogy megkezdődne egyáltalán az ő munkájuk.
Igen, és hogy ebbe például a helyi civil társadalmaknak erre, hát Nyugat-Európából is, de főleg Kanadából tudok konkrétabb jó modelleket, amikor például a helyi civil társadalom tűzi ezt az ászlajára. Tehát mondjuk a városért egyesület, vagy a településért egyesület, hogy hát akkor mi most megmutatjuk a településünket, elmondjuk, hogy kik vagyunk, hogy élünk, miért jó ide jönni, köszöntjük az ideérkezőket, és közben persze mindenek a kereteiben fel is hívjuk a figyelmüket azokra az együttélési szabályokra, amik a mi közösségünket jellemzik.
Szerinted mi gátolja meg, hogy Magyarországon mondjuk egy ilyen induljon?
Szerintem ez egyszerűen eszébe se jut senkinek. Tehát iszonyatosan polarizált a közbeszéd arra vonatkozóan, hogy mi van itt a migránsok meg a migráció körül. És hogyha ez már így van felépítve, tehát hogy itt az eddigi, hogy mondjam, távoltartandó fenyegetés, akit most ugyan beengedünk, de hogy ugye úgy engedjük be, hogy nagyon kontrolláltan és csak megfelelő funkciókra használjuk, erre nagyon nehéz úgy ránézni egy helyi közösség szintjén, hogy hát nekünk akkor ezzel valami dolgunk lenne. Tehát jóhatatlanul a félelem, az idegenkedés az első reakció. Például behoznám, ugye a Helsinki Bizottság kiadott egy közleményt arról, hogy ez nagyon elítélendő, semmiképpen nem jogszerű, hogy ilyen módon diszkriminálnak egy egész csoportot, és ott ugye ez a közlemény ez egy azzal a mondattal ér véget, hogy vannak erre más eszközök is. És hogy tudom is, hogy például a Helsinki Bizottság munkatársaival évekkel ezelőtt magam is részt vettem lakossági fórumokon, ahol akkor ugye menekültáborok nyitása miatt aggódó helyieket próbáltunk megnyugtatni, de hogy van ebben egy ilyen nagyon komoly ilyen hitel probléma, vagy legitimitás probléma, tehát hogy azok, akik adott esetben azt mondják, hogy ezt lehetne máshogy is csinálni, ők az elmúlt most már pont az idén 10 éve elég keményen diszkreditálódtak a politikai, meg a társadalmi diskurzusban.
Mert hogy mondjuk azok a civil szervezetek, hát akik ilyen témákkal foglalkoznak.
Igen, akik ugye ráadásul nincsenek is helyben, ez szerintem egy óriási deficit, tehát hogy az teljesen érthető, és milyen együtt tudok érezni azokkal a kaposvári szavakkal, amik azt mondták, hogy hát bocs, de ez nem a te problémád ott nagyon messze. Nyilván a valamilyen szinten mindnyájunk problémája össztársadalmi szinten, de mikroszinten, meg mégiscsak azoknak a problémája, akiknek a bőrére megy, akiknek a szeretteik ről szól, saját magukról szól.
Gondolom az ideális az lenne, hogyha valahogy helyben teremtődne meg. Abszolút. Az, hogy akkor igen. Ott valahogy kezdjünk valamit ezzel a helyzettel, hogy itt van egy csomó ismeretlen ember. De akkor igazából ehhez, ha jól értem, az is kéne, hogy ez felülről is kevésbé arra menjenek rá, hogy elszigeteljük őket,
pontosan.
Ne látszódjanak. Hiszen egyébként, ha jól tudom, a jogszabályok is nagyjából azt ösztönzik, hogy a beruházás területén tartózkodjanak minél többet ezek az emberek, akkor is, amikor éppen nincs a munkaidő.
Így van, van kifejezetten ilyen típusú, vagy ilyen tartalmú tartózkodási jogosultság is van. Differenciáltan kell, meg érdemes a migrációra nézni, mert hogy vannak ennek olyan területei, amik szinte a ló túloldalán vannak, tehát hogy már nem is tekintünk erre a dologra migrációként, tehát hogy mondjuk, mit tudom én, a nemzetközi diákoknak a Magyarországra utazása, vagy a magasan képzett multicégek alkalmazottait. Ugye a másik véglet az a határkerítésen átjutni, legalábbis a hivatalos narratíva szerint átjutni nem tudó menedékkérők és egyéb irreguláris migránsok, de közben, és ez most ettől nagyon izgi a sztori, hogy ez a munkaerőmigráció, és különösen ennek ez a szervezett vendégmunkás típusú szegmense, ez egy picit problémás, mert hogy ez jellegében társadalmi pozíciójában nagyon belelóg abba, amit egyébként nem kéne szeretnünk, de közben viszont a gazdasági érdek azt mondja, hogy azért ezt valamilyen módon mégis tűrni kellene, ha támogatni nem is, és emiatt van ez a felemás és egy kicsit ilyen irányvesztett politikai diskurzus e körül.
Igen, ez egyébként jól látszott Orbán Viktor decemberi évzáró sajtótájékoztatójából is, ahol arról beszélt, hogy
nem akarok vendégmunkás országot látni a hazámból, mint hogy migráns országot se akarok látni. És ezért nem engedjük be a migránsokat, a vendégmunkást, meg annyit, amire szükségünk van.
Igazából kétféle véleményt szoktam hallani ezzel kapcsolatban, hogy hosszú távon ennek milyen következményei lesznek, és az egyik az arról szól, hogy itt igazából pár tízezer vendégmunkásról van szó, akik tényleg ezekre a beruházásokra jönnek gyárakat építeni, meg beindítani a termelést. Ez elenyésző a munkaerőpiacon, valójában ez nem annyira jelentős probléma. A másik meg arról szól, hogy hát valójában ez a pár tízezer ember is sok olyan szempontból, hogy ezek megjelennek ezeken a településeken, létrejönnek ezek a kapcsolódások, találkoznak a helyiekkel, ezzel valamit kezdeni kell.
Én a másodikhoz állok közelebb, tehát hogy én azt gondolom, hogy a pár tízezer az nem egy kis szám abban az esetben, hogyha ez egy kis helyi közösséget érint. Azok nélkül a rásegítő, kiegészítő társadalompolitikai eszközök nélkül, amik a közösségi együttélést tudják szabályozni, azok nélkül ez az egész sztori recsegni, ropogni fog, és hát ezt látjuk most. Nyilván nem gondolom azt, hogy olyan mértékű társadalmi feszültségek lennének, hogy ez így mindenképpen konfliktusra, meg robbanásra van ítélve. Inkább attól tartok, amit azért láttunk az elmúlt években, hogy nagyon könnyű ezt pártpolitikai kampányolásra felhasználni, bármely oldalról. Tehát itt most nem csak a kormány oldalról beszélek, hanem ez legalább ennyire elképzelhető a bármikori ellenzék oldaláról, hogy tematizálja a témát, vagy éppen számon kéri a kirekesztést, vagy az elmaradt kirekesztést a kormányon, tehát hogy itt azért elképesztő kísérleteket láttunk már az elmúlt években is.
Igen, nyilván ez a Mi Hazánknak például egy visszatérő témája, de egyébként nagyon érdekes, hogy tavaly...
Hát nem is csak a Mi Hazánknak, nem is csak a Mi Hazánknak. Itt már migránszámlálót is, és...
Azt is láttuk, illetve tavaly tavasszal Magyar Péter első országjáró körútján, Kaposváron, egy évvel a mostani sztori előtt már beszélt a török vendégmunkások helyzetéről.
Nincs ilyen kontextusban?
Lakosságcsere.
Na hát, pont, erről beszélek.
Egyre több fiatal fog elmenni, egyre kevesebb lesz a munkaerő, jelenleg egy demográfiai katasztrófában van az ország, és egyre több vendégmunkást kell behozni. Ez egy lakosságcsere. Ezt mielőbb meg kell állítani. Mielőbb meg kell állítani.
Most pedig térjünk vissza Kaposvárra, Görbe Péterhez.
Itt vagyunk a kaposvári piacon, ahol a helyiek véleményét arról kérdezzük, hogy mit gondolnak a török vendégmunkásokról és a diszkóban történtekről.
Ide is kijárnak néha ezek a török vendégmunkások, soha semmit nem vesznek, állandóan csak ugye néznek mindent, állandóan arra kell figyelni, hogy ellopjon, nem bízunk bennük. Na.
Bevásárló központokba szoktam velük találkozni. Egy átlagos ember kinézete, jól öltözettek, ápoltak, tehát nem koszosak. Nem lögdösödnek, csodálkoztam is, hogy ezt elmertik játszani a diszkóban, hogy őket molesztálnak, mert hát ugye ők nem isznak alkoholt.
Még nem találkoztam velük, de hallottam ezt a problémát, hogy szórakozó helyen nem megfelelően viselkedtek. Ezt nagyon sajnálom, mert egyébként lehet, hogy ők jó munkaerő, meg rendes emberek, de valószínűleg a kultúrájuk folytán nem tudnak beilleszkedni egy magyarországi szórakozó hely hangulatába.
Nem a mi világunk ez a... Ezek a bevándorlók, vagy munkás, vagy... Szóval én nem rajongok értük.
Az elnyomott szélsőséges érzések azért igencsak előjöttek. Tehát nem az, hogy hú, tök jó itt vannak, és örülünk nekik, hanem inkább az, hogy nem nagyon örülnek itt az emberek.
Nem, mert kaposvári vagyok. Televízióban láttam ezt a sztorit. Én nem ítélem el őket, mert mi magyarok egész másképp öltözködünk. Diszkóba gondolom a lányok. Lengébbek, csak azt kell neki tiltani, aki elkövet. Nem úgy látom, hogy az egész, majdnem, hogy a török társadalmat kell ezért megbüntetni.
A folytatásban érkezik Szilasi Flóra, a Patent és a NANE Egyesület munkatársa, aki több budapesti szórakozóhelynek is tartott már képzést arról, hogyan védhetik meg a női vendégeiket. Beszélgetünk arról is, hogy egyáltalán hogyan jelenik meg a zaklatás egy kocsmában vagy egy diszkóban, és miért van az, hogy még mindig kevesen foglalkoznak ezzel?
Ami szerintem egy ilyen jó példa, vagy ilyen jó kezdet, erre a Gólyát tudom példának hozni, hogy ők a mostókban, meg ilyen különböző helyeken kiírták, hogy így nem támogatják a bármilyen nemű zaklatást, és hogyha úgy érzik az érintettek, hogy szükségük van segítségre, akkor forduljanak nyugodtan a pultosokhoz. Tehát ez már teremt ugye egy biztonságérzetet azokban a nőkben, akik elmennek oda bulizni, ami tök szuper. Nyilván ehhez így nagyon fontos az is, hogy a csapat, akik ott vannak, ők így edukálva legyenek a szexuális zaklatásról, annak így a hátteréről, illetve érzékenyítve is legyenek erre a témára.
Az előbb említetted ezt a konkrét dolgot, amit lehet csinálni, hogy kitenni ezeket a matricákat. Uh-huh. ez egy apróságnak tűnik, így laikusként nézed, hogy ennek tényleg ilyen kézzelfogható hatása van, vagy következménye, hogy emiatt az emberek könnyebben kérnek segítséget adott esetben?
Az a tapasztalat az eddigiek alapján, hogy igen, tehát hogy könnyebben oda mernek menni akár a pultosokhoz, akár más ott dolgozó emberekhez, hogy így figyú, velem történt valami, és így nagyon kényelmetlenül érzem magam miatta. És akkor nyilván attól függ, hogy milyen helyzet, attól függően más igényei lehetnek az adott érintetnek, tehát lehet arra van igénye, hogy így leüljön valahová, és egy kicsit így ne abban a légtérben legyen, mint az aklatója, vagy lehet arra van szüksége, hogy ezt az adott embert így küldjék el azon az estén, és az Aurórában például ezt is kimondták, hogyha történik egy ilyen eset, akkor az prioritást élvez, tehát akkor kicsit többet kell sorba állni az embereknek, mit tudom én, sörért, de hogy közben meg fontos, hogyha valakivel történt egy ilyen szexuális zaklatás helyzet, akkor velük tudjanak foglalkozni.
Most a Gólyát és az Aurórát hoztad példának. Igazából két olyan helyről beszélünk, amik Budapesten belül is kifejezetten progresszív, baloldali helynek számítanak, tehát hogy ez az imidzsükben, meg így a missziójukban is benne van. De hogy látod, hogy ennél tágabban egyébként a szórakozó helyeknek a gondolatában egyáltalán mennyire van jelen ez az egész téma, mennyire foglalkoznak ezzel, hogy általánosságban nézzük?
Hát én sajnos csak budapesti példákat tudok hozni, de azt tudom, hogy a NANA Egyesületnek például volt a Dürerrel együttműködése, szóval azt látom, hogy kezd egyre fontosabbá válni az, hogy ezzel így foglalkozzanak, és hogy az odajáró nők biztonságban érezzék magukat.
És ennek tudsz még valamilyen kézzelfogható, látható gyakorlati következményét mondani?
Hát azt hiszem, hogy ilyen nagyon kézzelfogható eredmény még sajnos nincsen. Valószínűleg ez pontosan egy olyan folyamat, ami így hosszú távon fog kiderülni. Meg azért azt itt fontos hozzátennem, hogy nagyon fontosak ezek a kezdeményezések, és tényleg tök jó, hogy ennek hatására biztonságosabban tudunk majd bulizni, de hogy azért alapvetően egy ilyen társadalmi átrendeződésre lenne szükség.
Talán nem is mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy egyáltalán egy szórakozó helyen mit jelent a szexuális zaklatás, hiszen ez nyilvánvalóan nem a legdurvább erőszakot jelenti feltétlenül. Hogy el tudnád mondani, hogy ez hogyan nyilvánul meg tényleg hétvégente?
Több típusa van ugye a szexuális zaklatásnak, főleg a szórakozó helyeken. Például a szóbeli zaklatás, tehát mondjuk ilyen szexuális tartalmú viccek, az, amit így leginkább el lehet képzelni. Van a testi, tehát mondjuk ilyen nem kívánt érintések. Van ez a vizuális fajtája, amikor esetleg ilyen szexuális tartalmú képek, vagy videók, vagy hasonló dolgok mutogatása. És van még a pszichológiai fajtája, ami az ilyen tolakodó viselkedés, tehát amit így udvarlásnak szoktak nevezni, de valójában nem elfogadni esetleg a nemet, vagy a visszautasítást.
És azt valahogy meg tudjuk ítélni, hogy ebben van-e változás, nem tudom, ilyen évtizedes szinten, hogy ez mennyire oké az emberek számára, és mennyire nem, vagy ez mitől függ egyáltalán, hogy ezt mennyire ismerjük fel?
10 év után most először fog majd egy ilyen reprezentatív felmérés megjelenni így a nők elleni erőszak mértékéről Magyarországon. Főleg ilyen tehát ilyen családon belüli erőszak fókuszú, meg van egy elég erős munkahelyi zaklatás fókusza, tehát hogy kifejezetten a szexuális zaklatás az északi életben arra így nem koncentrálódik, de az minden esetre látszik ezekből a számokból, hogy nem csökkentek ezek a számok, szóval hogy én így ebből a szempontból nem vagyok annyira bizakodó, hogy ezt most így jobban észreveszi a társadalom. Aztán én így jobban látszódik, hogy mintha a magyar nők edukáltabbak lennének abból a szempontból, hogy mi számít zaklatásnak, és mi az, ami nem számít zaklatásnak, de az, hogy így alacsonyabb lett volna ezeknek a száma, eddig csak az ilyen kulcsadatai jöttek ki ennek a kutatásnak, de az abból az látszik, hogy ez sajnos nem.
Tehát nagyjából ugyanannyian számolnak be ilyesmiről, mint
korábban. Igen. Vagy inkább rosszabb. Igen. Vagy inkább többen. Igen.
És az a kapcsolatban, amit az előbb mondtál, hogy mondjuk egy szórakozó helyen milyen finomabb vagy kevésbé látható módon is megnyilvánulhat ez a zaklatás. Ezzel kapcsolatban szerinted a tudatosság az változik?
Én nekem így az a megérzésem, hogy igen, és szerintem ebben például is segíthetnek pontosan tehát a szórakozó helyeknek ezek a kiállásai, tehát akár ezek a matricák, plakátok, amiket kitesznek, vagy ez a Nepohár projekt, ami igazából így annyi volt, tehát magán a Nepoháron, hogy így a nem az nem.
Akkor ez igazából egy eléggé alacsony akadály, amit meg lehetne ugrani, hogy minél több kocsmában, diszkóban legyen kint egy ilyen plakát,
igen.
Ilyen matricák.
Igen. Igen, de ezt szeretném hangsúlyozni tényleg, hogy tök fontos első lépés az, hogy ezek kint vannak.
Világos.
De hogy ez nem fog változni, anélkül, hogy mondjuk ott a staffot edukáljuk, és ugyanúgy a társadalmat edukáljuk arról, hogy mi az, ami oké, és mi az, ami nem oké.
Igen, és hogy annak ellenére, hogy ez egy milyen egyszerűen megugorható első lépcső, amúgy a legtöbb helyen azért továbbra sincs ilyen. Hogy szerinted ennek mi a magyarázata?
Hát valójában szerintem a patriarchális társadalmi berendezkedés. Tehát mondjuk így a szexuális erőszaknak az társadalmi hátterét, azt úgy kell elképzelni, hogy patriarchális társadalomban a nőnek a legfőbb erénye az a kinézete, és a kinézete áll így az emberek megítélésének a középpontjában, és ezt főleg az ilyen férfi tekintet szempontjából szemlélik, és akkor a férfi tekintet szempontjából akkor lesz egy nő értékes, hogyha társadalmilag elfogadottan jól néz ki, most így idézőjelbe téve. Mondjuk egy férfi, aki a szexuálisan zaklatni szokott másokat, azt gondolja, hogy így a nő az azért megy oda, tehát ő kicsit ez az ilyen préda nevezetű történet, hogy azért megy oda, mert hogy ő legalább minimum tetszeni akar valakinek, és nem azért, mert ő egyébként saját maga szórakozni szeretne. És hát ez nagyon-nagyon nehéz, hogy azért így a gyerekkori szocializációnkban ez így nagyon-nagyon erősen benne van. Ha még most médiát, meg a különböző társadalmi hatásokat így kivesszük a képből, akkor is így nagyon erősen benne van az, hogy hát ugye a lányoknak szépnek kell lenni, a fiúknak meg erősnek kell lenni, és ez már azért alapvetően így kiosztja a kártyákat, és akkor erre meg ugye rátevődik minden, ami még ezután jön.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírátér podcastjának e-heti adása. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Görbe Péter. Zene és hang, Irsik Bence. Animáció, Rádi Gábor. Kreatív producer, Laki Gergely.